Palócibe közgazdász, a Kopintár Kizérté vezérigazgatója az Inforádió arénájának vendégem. A pénzügyminiszter azt mondta, most már sokszor hivatkozom erre az interjúra, néhány nappal ezelőtt jelent meg, hogy azért hajtották végre a reformot a központi közigazgatásban, a köz- és felsőoktatásban, az egészségügyben, a nyugdíjrendszerben és az ártámogatásban, hogy a pazarló állami szféra kevésbé szívja el a jövedelmet az egyébként jól működő magángazdaság elől, és ez majd erősíti a növekedést. Elég intézkedést hozott a kormány a növekedés megalapozásához, mert a beszélgetés elején mondtuk, azt mondta, hogy az a lépcső, amire a pénzügyminiszter is hivatkozik, az nem olyan nagy, mint ahogy ő gondolja, hogy az év közepére ennek érezhető hatása lesz, hanem csak egy picike lépcső.
Na most, ami a kérdés második felét illeti, itt kezdem, mert ugye ez az egész kiigazításnak a közgazdasági alapja. A kisebb hiány, ez nem csak úgy önmagában, meg konvergencia program, meg az EU miatt jó a gazdaságnak, sokkal kevésbé emiatt. Elsősorban amiatt jó a gazdaságnak, hogy ha kisebb az államháztartás hiánya, akkor kevesebb pénz kell az állam a pénzpiacokról beszereznie, hiszen ott bocsátja ki az ő kötvényeit, akkor lejjebb mehetnek a kamatok, a monetáris tanács is lejjebb viheti a kamatokat, a piaci kamatok is lejjebb mehetnek, tehát a gazdaságnak több pénze marad, és alacsonyabb kamatokkal a fejlesztési forrásokra. Tehát ez igaz, ezzel teljesen egyetértek a pénzügyminiszterrel, és amennyiben a kiigazítás valóban tovább így halad, akkor ennek előbb-utóbb meg kell, hogy legyen az eredménye. Az egy dolog, hogy most még nem volt meg, ez az infláció nem várt mértéke miatt van így, de szerintem az év második negyedévétől, második harmadától kezd be fog következni. A reformokat tekintve egyáltalán nem gondolom viszont, hogy itt már egy lezárt dologról van szó. Az egészségügyi reformok éppen elég jól tudjuk, hogy ez nem egy eldöntött dolog, vagy legalábbis még nem tudjuk, mi lesz a kimenetele. A közigazgatás reformja sem történt meg, nagyon sok lépés történt, de az nem igazán úgy, ahogy az elemzők szerették volna, tehát hogy akár a feladatok újra definiálásával, megkettőződések megszüntetésével történjen. Tehát, hogy eleve kevesebb munka háruljon egy-egy minisztériumra, mert kiderül, hogy egy másik minisztérium és egy másik hivatal is végzi azt a munkát, jobb szervezéssel, ez még talán inkább megtörtént. Tehát itt inkább eddig elbocsátások történtek a legkülönbözőbb szempontok szerint, és amit én a bürokráciában látok, hát ez egy korán sem kialakult békés helyzet. Tehát azt mondom, hogy azért nagyon sok mindent tennivaló van. Ugyanez a helyzet az oktatással, korán sem mondhatjuk, hogy ez megtörtént. Azt mondom, hogy ami eddig történt, tehát hogy például a felsőoktatásban felvett hallgatók számát csökkentette az állam. Ezzel teljesen egyetértek. Én magam személyesen a tandíjjal is, mivel azt mondom, hogy ez is a társadalmi igazságosság célját szolgálja. Azt gondolom, hogy mindig arra kell gondolni, és ezt sose szabad elfejteni, amikor bármilyen államháztartási lépésre, kiadásra gondolunk. Minden kiadás, amit az állam fizet, az a mi, az adófizetők pénzéből zajlik. Tehát egyfajta átcsoportosítás.
Mondja, hogy nekem, még ha nincs is elég eszem a tanuláshoz, megéri beadnom a pénzt a közösbe, hogy a nálam tehetségesebb tanulhasson, mert az majd végül jó lesz az országnak, és így hosszú áttételeken keresztül jó lesz nekem is.
Hát ezt mondja egy olyan embernek, akinek amiatt kell sokkal több adót fizetni, mert hogy a felsőoktatásban még több pénzt ölünk bele. Én egyetértek azzal, hogy a diplomások kereseti jövedelmi várakozásai lényegesen magasabbak. Sőt, odáig megyek, hogy állás lehetőségei is ezerszer jobbak, mint a nem diplomásoké, tehát gyakorlatilag ez minden diplomás szempontjából egy befektetés a jövőbe, befektetés abba, hogy majd az életét magasabb jövedelmek, élete végéig az 30-35 évet magasabb jövedelem mellett tölti el, és mint ilyen, akkor ebben investálni kell, nyilván úgy, hogy a tehetséges, de kevésbé tehetős diákokat támogatni kell. Ez azt gondolom, hogy efelől nem lehet kétség, és ez a világon mindenhol így van. És mi volt még egészségoktatás? Tehát azt gondolom összességében, hogy ezek a reformok még egyáltalán nem zajlottak le. Igen, az oktatás terén azt gondolom, hogy ami még nagyon hiányzik, egyáltalán nem látszik annak a körvonala, hogy mi lesz a szakképzéssel. Ugye ez a magyar gazdaság egyik legnagyobb, nem is gazdaság és társadalom legnagyobb És mindez ideig megoldatlan problémája, hogy miközben óriási szakképzett munkaerő hiány van a gazdaságban, erről a vállalatok rendszeresen beszámolnak. Nyugat-Dunántúlon már tudjuk, jó, vagy eleve Dunántúlon tudjuk, hogy jól, de már Kelet-Magyarországon is, és azért, mert ugyan van rengeteg munkanélküli, de ezek alapvetően képzetlen munkanélküli emberek. Tehát egy óriási több százezres tömeg van szakképzetlenül, ami a piacnak nem kell, nincsen ilyenre kereslet, viszont szakképzett munkaerő lenne.
De vannak erre kormányprogramok, hát minden évben lehet hallani, hogy szakképzést azt meg fogják újítani, de az kell hozzá 5 év, mire ezek az emberek kint vannak a munkaerőpiacon. Most kell elkezdeni?
Én nem látom ennek a jeleit, persze, de amikor el kell kezdeni, én nem látom ennek a konkrét jeleit, és én nem vagyok igazán ismerő ennek az ágazatnak, de a szakértők szerint korán sem történt annyi, amennyinek akár még eddig is történnie kellett, hiszen ez már kellett volna, hiszen ez már évek óta, akár egy évtizede, de már egy néhány éve akut problémája a gazdaságnak.
Vegyük egy pillanatra az egészségügyet. Ugye a köztársasági elnök visszaküldte megfontolásra az országgyűlésnek. Számol a közgazdaságtudomány B forgatókönyvvel? Mi van, hogyha most nem lesz meg hozzá a kormánypárti többség, és nem szavazzák meg? Akkor mi van?
Bocsánat, ez nem közgazdaságtudományi kérdés. Ez egésznek semmi köze, sem a tudományhoz, sem a közgazdaság. Persze. Ez egy praktikus kérdés.
Egy biztosítási modell épül föl. Erre alapozzák politikai nézeteiket kormányoldalon és ellenzéki oldalon. Meg tudják mondani, hogy ha marad minden régiben, akkor mi lesz az állammal? Van, aki azt mondja, hogy akkor csődbe fog menni. Mert nem fogjuk tudni fizetni ezt az egészségügyi rendszert, mert kiderült, hogy így rossz. Tehát ilyen nem is számol vele? Tehát ne kérjék közgazdasági segítséget, hogy
nem, ez nem egy tudományos kérdés, ez egy szakpolitikai kérdés, és azt mondom, hogy nálam ennél vannak sokkal szakavatottabb képviselői is ennek. Egyébként az, mint közgazdasági kérdés, azt tagadom, hogy az egészségügy válságba jutott volna, vagy tönkrement volna, vagy fenntarthatatlan lenne, ez nem igaz. A nyugdíjnál ez valóban így van. Tehát ott olyan viharosan növekedtek a költségek, és fognak még a jövőben is, hiszen nagyjából tudjuk, hogyan öregszünk, ez kiszámítható. Az egészségügynél én azt mondom, hogy közgazdasági értelemben akár kisebb változás is elég lett volna. Tehát ami a gyógyszerkaránál történt, az azt mondom, hogy rendkívül fontos volt, meg kellett lépni, hiszen az elmúlt 4 évben, 2 és 2006 között a gyógyszerkassza viharosan emelkedett, az állami kiadásai évi 40-50 milliárddal, ez óriási összeg, és 2007-ben ez sikerült visszavenni. Tehát ez egy óriási lépés volt, és ez egy közgazdasági. Mennyivel támogatom a gyógyszereket, egy közgazdasági kérdés.
Az állam, bocsánat, megpróbálok konkrétabb lenni, az állam életképessége, pénzügyi ereje szempontjából, akkor ez szerint mindegy, hogy milyen biztosítási rendszerben dolgozunk, hogy egy UF van, és azt szedi be, és osztja el, vagy X plusz 12 magánpénztár van, és akkor azok licitálnak, hogy mit csinálnak. Mi nem látjuk, hogy mi lesz.
Én azt gondolom, az állami kiadások szempontjából lényegében mindegy. Nem emlékszem egyébként az egészségpolitikusok, tehát a kormányon lévő politikusok egyetlen olyan kijelentésére sem, akik azt mondták, hogy a dolog azért kell, mert finanszírozhatatlan. Mindig arra hivatkoztak, hogy azért, mert az egészségügy rosszul működik. Ez egy másik dolog.
De szokták, az egészségügy minőségét, arra, hogy az UEP csak nyeli a pénzt, ilyeneket is mondtak. Befoltozhatatlan zsák, ilyeneket is mondtak.
Azt mondták, hogy hatékonytalanul működik a rendszer, tehát hogy rossz, tehát hogy, tehát, hogy nagyon sok pénz, egyébként a magyar egészségügy ellentétben más ágazatokkal egyáltalán nem költ többet a GDP arányában, tehát a fejlettségünkhöz képest, mint bármelyik környező ország. Sokkal több, sőt, valamivel kevesebbet, minden mutató azt mutatja, hogy úgy jön ki a teljes GDP arányában egy azonos mértékű költés, mint a környező országban, hogy hozzáadják a becsült hálapénz összegét, meg a magán orvosi kezeléseknek az összegét. Tehát itt egyáltalán nincs a fejlettségünkhöz képest túl sok költés, azt mondják, hogy a fejlettségünkhöz képest nagyjából annyit költünk, inkább még kicsit kevesebbet, mint a más ország, viszont ez nagyon hatékonytalanul kerül ráfordításra, mert hogy az egészségügyi rendszere nem jól működik. Ugye ezzel kapcsolatban azért elég sok elképzelés született mások is, mint amelyek a biztosítási alapra, tehát az megújult biztosítási alapra helyezték a hangsúlyt, hanem inkább sokkal inkább az ellátásoknak az elhatárolását, tehát mi az alapellátás, mi az, ami jár, és mi az, ami nem jár, ezért ez nagyon zavarosan működött az elmúlt időkben. Én nem is szeretnék ebben igazából állást foglalni, mert mondom, én nem vagyok szakpolitikus. Az azonban eléggé egyértelműen tűnik, és én ennyi elnök úrnak a véleményével egyetértettem, hogy a lakosság akarata ellenére nem lehet reformot végrehajtani. Tehát amelyik a minimális támogatottságot sem élvezi, vagy nagyon-nagyon minimális támogatást élvez, azt mondom, hogy ez a dolognak a rákfenéje. Az még, hogyha ez a rendszer alapjában jó is lenne, vagy netán jobb is lenne, amit ebben a pillanatban senki sem tud. Állítom, az sem, aki csinálja, vagy az sem, aki kitalálta. Ugye azért itt az elég ijesztő, hogy mondjuk egy hétvégén 20 ember összehajolt, és amit ott egymást gyúrva ki tudtak találni, azt fogja meghatározni 10 millió ember egészségének a jövőjét. De tegyük fel, hogy ez a legjobb, amit kitaláltak. A legjobb kompromisszum, és nem voltak benne esetlegesség, hogy éppen egy ember kiment akkor, amikor valami döntés született, és emiatt 20 évig másként fogunk az egészségügyhöz járni. Tegyük fel, hogy a legjobb, ha az emberek nem akarják, akkor ezt nem lehet végrehajtani. Ez annyiból közgazdaság, hogy azért a közgazdaságtudomány foglalkozik azzal, hogy a gazdaság az nem egy gép. Tehát nem úgy van, hogy megnyomok egy gombot, és akkor minden úgy fog működni, ahogy az általam betáplált mechanizmus szerint működik. Itt mindig emberek működnek, és a mindenféle reformot, vagy nem reformot emberek működtetnek.
Az orvosok, a szakdolgozók, meg a betegek be fogják blokkolni az egészet? Nem hajtják végre, nem írják meg a számlát, nem dob a 300 forintot? Tehát azt látjuk, hogy bedobjuk, én is bedobom.
Az egy egyszerű dolog volt a vizití bevezetése, be kell dobni, akkor be kell dobni. De azért látjuk, hogy hogyan fog egy teljesen új egészségügyi rendszer működni?
Hát nem lehet, hogy nem sírja a fájó.
Mitől lesz, fölmerül a kérdés, mitől fog megszűnni a hálapénz? Ez egyáltalán nem világos, hiszen a szűk keresztmetszetek továbbra is fenn fognak maradni. Egy olyan rendszerben, ahol eddig volt, Görögország a példája, hogy ott van ugyan több biztosító, 30 alány, és mégis van hálapénz. Na, hogy fogjuk megoldani azt a problémát, hogy sarkalatos kérdés, hogy az orvosok fizetése Magyarországon megalázóan és fenntarthatatlanul alacsony. Nem tudom, azt tudja, bocsánat, ezt elmondom, hogy 170 ezer forint az orvosok átlagos, vagy a szellemi egészségügyi dolgozók átlagos bruttó fizetése. A közigazgatásban és a rendvédelemnél dolgozók 270 ezer forint átlagbért kapnak. Abban a kategóriában. Tehát 170 ezer forintos bruttó kereset mellett el tudja képzelni, hogy az orvos professzor az éjjel-nappali, az ügyeletes, meg egyéb munkákat fogja vállalni. És honnan lesz plusz pénz arra, hogy az egészségügyi dolgozók bérét fölemeljük? Ezt sehol sem kezeli például ez a rendszer. Tehát ez egy ilyen, rohanunk bele egy sötét alagútba, lehet, hogy ott jó dolog van, én nem tudom. Mondom, és azt akarom mondani, hogy az nem jó. De azért biztos, hogy rengeteg megoldatlan dolog van, ami alapkérdése a mai egészségügy állapotának.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk.